Segítség a bajba jutott devizahiteleseknek januártól megvásárolhatja lakásaikat az eszközkezelő. Bocsánatot kell kérnie Malina Hedvigtől a szlovák kormánynak, határidő nincs. 20 éves zászlavát is használhat a szerb hadsereg, rendkívüli helyzetekben lista készült a használható eszközökről. Gyergyó Szent Miklóson a Magna Cum Laude a gyerekeknek vittek adományokat. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Schmidt Pál köztársasági elnöknek több jelöltje is van a kúria és az országos bírói hivatal élére. Róluk ma egyeztetett a frakcióvezetőkkel és csütörtökön hozza nyilvánosságra a névsort. Az új igazságszolgáltatási törvény teszi szükségessé, hogy december 15-ig új főbírót válasszon az országgyűlés.
Egész nap egyeztetett a köztársasági elnök a kúria és az országos bírói hivatal leendő elnökeinek a személyéről. Schmidt Pál fogadta Polt Péter legfőbb ügyészt és Paculai Pétert, az alkotmánybíróság elnökét, valamint a frakcióvezetőket. A Jobbik nem tett személyi javaslatot, viszont azt kérték Schmidt Páltól, hogy két-két személyt javasoljon a posztokra.
Ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy mind a bizottság, mind a parlament mérlegelni tudjon személyek között.
Mesterházi Attila az egyeztetés után azt mondta, Baka András jelenlegi főbíró alkalmas a posztra, ezért az MSZP saját jelölttel nem is állt elő, de szerinte Schmidt Pálnak sincs saját jelöltje.
Azt látjuk, hogy délután jön Lázár János, és ő majd megmondja, hogy ki lesz, akit a köztársaság elnöknek ki kell nevezni. Éppen ezért a szocialista párt nem fogalmazott meg egyetlen egy személyi javaslatot sem, mert értelmetlennek tartjuk.
Schiffer András volt a következő frakcióvezető, aki egyeztetett a köztársasági elnökkel. Ő azt mondta, Schmidt Pálnak több jelöltje is van, és azok alkalmasak a poszt betöltésére, de neveket nem említett. Az LMP saját jelöltet nem ajánlott.
Minden olyan esetben, amikor a köztársasági elnöknél van a jelölés joga, akkor a pártok ne ajánlgassanak neki személyeket. Én remélem, hogy Lázár János is így fog cselekedni.
Több személyt a köztársasági elnök úr figyelmébe ajánlottam.
A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, olyan személyeket kell választani, akit a bírák is támogatnak.
Az országgyűlés által megválasztandó személynek a változtatásokra késznek és képesnek kell lennie. Az országos bírói hivatal érére pedig olyan személyt kell választani, aki képes egy ekkora szervezetet működtetni, üzemeltetni, a szervezeti értelemben képes a vezetői feladatok ellátására.
Várhatóan még a héten megnevezi Schmidt Pál a jelöltjeit, akiket hétfőn meghallgatnának a képviselők, és kedden már szavaznának is róluk.
A Nemzeti Eszközkezelő januártól megvásárolhatja a bajba jutott devizahiteles családok lakását vagy házát. Erről tegnap döntött a parlament. A lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, akik legalább két gyereket nevelnek az adósok, így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük.
A gyerekeivel együtt lakoltatták ki ezt az asszonyt Marcaliban, közvetlenül a moratórium előtt. Csak szeptembertől mostanáig mintegy 5000 kilakoltatást kezdeményeztek a bankok. Közülük sokakat megmenthet a Nemzeti Eszközkezelő, amely jövőre már megvásárolhatja a bajba jutott családok jelzáloggal terhelt lakását vagy házát. Ezzel a lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, amelyek legalább két gyereket nevelnek. Az adósok így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük. Az eszközkezelő csak azt az ingatlant vásárolhatja meg, amelyre 2009. december 30-a előtt kötöttek hitelszerződést, és amit a bank már kényszerértékesítésre jelölt ki. További megkötés, hogy az eszközkezelő által megvásárolt ingatlan beköltözéskor nem lehetett drágább 15 millió forintnál Budapesten és a megyei jogú városokban, máshol pedig 10 millió forintnál.
Sok a nyitott kérdés,
nem sok. Még nem tudni például, hogy mennyi lesz a bérleti díj. Vagy a bankok belemennek-e abba, hogy a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja a bajba jutott devizahiteles ingatlanát? A jogszabály szerint ugyanis a budapesti és a megyei jogú városokban lévő ingatlanok vételára a forgalmi érték 55%-a, más városokban 50%, községekben 35%-a. Ez nem biztos, hogy jó üzlet a bankoknak. A Széchenyi Hitelszövetség szerint a legnagyobb baj azonban, hogy csak két évet kapnak az adósok, hogy visszavásárolhassák otthonukat.
Álláspontom szerint nem túl életszerű, hogy azokban a helyzetekben, amilyen helyzetekbe kerültek ezek az adósok, két év rendelkezésre tud állni, akár megtakarítás formájában, akár hitelképesség tekintetében.
Ezért a civil szervezet legalább 5 évre tolná ki a határidőt.
Meg kell indulni és meg kell próbálni valamit tenni.
Közben albérlet támogatási programot indított a hitelük törlesztésére képtelenné vált kilakoltatott családok számára a Magyarországi Református Egyház.
Ezeknek a családoknak próbálunk egy átmeneti időszakra, egy 6 hónapos időszakra egy albérleti lehetőséget biztosítani, és mindemellett szeretnénk ezekkel a családokkal együtt dolgozni azon, mind munkahelykeresésben, mind az életüknek az újraindításában, hogy ezt az időszakot kihasználva gyakorlatilag újra önfenntartó pályára tudják az életüket terelni.
A tervek szerint elsőként 10 család kap majd támogatást. Albérleti díjukat fél éven át fedezi a Református Egyház.
Az eurozóna értetlenül áll a leminősítési kilátások előtt. A világ legnagyobb hitelminősítője, a Standard & Poor's, tegnap éjszaka megfigyelő listára tette az övezet 15 tagállamát. Köztük a csúcsosztályzattal rendelkező Németországot és Franciaországot, de még az eurozóna mentő alapját is.
Az óriási adósságállománnyal, az egyre valószínűbb recesszióval és a vezetők közötti nézeteltérésekkel indokolta véleményét a hitelminősítő. A válság már nem csak az egyes országokat érinti, hanem egyre inkább rendszerszerűvé válik. Átterjedt a kulcsországokra és elmélyült a periférián, mondta Moritz Kramer, az amerikai Standard & Poor's igazgatója. Az övezet országaiban megdöbbenéssel fogadták a hírt, és többen politikai célzatúnak tartják. Jean-Claude Juncker, az eurozóna elnöke szerint méltánytalan és erősen túlzó a lépés, amely alig néhány nappal előzte meg a válságkezelő EU csúcsot. Párizs szerint a hitelminősítő nem vette figyelembe a néhány órával korábban bejelentett német és francia javaslatokat, amelyek minden korábbinál szigorúbb költségvetési politikát szabnak az eurozónában. A javaslat, amit tegnap közzétettünk, és amit az elemzők előremutató lépésként értékeltek, már meg is válaszolja a Standard & Poor's kérdéseit, mondta a francia külügyminiszter. A német kancellár bízik abban, hogy a piacok jól fogadják az EU csúcs döntéseit. Úgy gondolom, bizalmat kapunk. Mindig azt mondtam, hosszú folyamatról van szó, ami eltart még egy darabig, de az utat kijelöltük, és ezen haladunk tovább, mondta Angela Merkel. Az Európai Bizottság nem kommentálta a negatív véleményt. A brüsszeli pénzügyi szóvivő azt mondja, nem a hitelminősítők nyomására készülnek nagy döntésekre, hanem az európai emberek érdekében.
Az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérésben való megegyezést Marina Hedvig és a szlovák kormány között. Ezzel jogilag befejeződik a több mint 5 éve húzódó ügy. Ettől függetlenül a szlovák főügyészségen továbbra sem szűnt meg a nyomozás Marina Hedvig ellen az átillítólagos hamis tanúzás ügyében.
2006. augusztus 25-én verték meg Marina Hedviget Nyitrán, állítása szerint azért, mert az utcán magyarul beszélt mobiltelefonján. Néhány héttel később így nyilatkozott az őt ért támadásról.
Kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy vizsgára megyek. Itt, ma lesz vizsgám. És akkor azt mondták, hogy ma már nem megyek sehova. Elkapták a hajamat, behúztak.
Marina Hedvig 4 éve fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. A pozsonyi igazságügyi minisztérium erre válaszul felajánlotta a kormány bocsánatkérését, azzal a feltétellel, hogy Marina Hedvig visszavonja a beadványát. Ebben néhány hónappal ezelőtt meg is állapodtak. Az Emberi Jogi Bíróság most úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérést, az azonban nincs megszabva, meddig kell ezt megtennie Szlovákiának. Marina Hedvig ügyvédje azt mondja, ezzel egyáltalán nem tekinthető lezártnak a magyar nő peres ügye. A megállapodással ugyanis Szlovákia elismerte, megsértette Marina Hedvig személyi szabadságát. Ettől függetlenül Román Kvasnica azt mondja, ez az egyesség az első pozitív eredmény 2006 óta. A bocsánatkérés ellenére tovább folyik a vizsgálat Marina Hedvig ellen a szlovák főügyészségen, az állítólagos hamis tanúzás ügyében. Itt továbbra is vádlottként szerepel. Robert Kalinák volt belügyminiszter, ugyanis röviddel a Marina Hedviget ért incidens után azt mondta, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt Marina Hedvig állította.
Elhagyta Szlovákiát a csaknem 100 éves Tamás Ilonka, akit a szlovák hatóságok azért fosztottak meg szlovák állampolgárságától, mert felvette a magyart. Az idős asszonyt annyira felzaklatták a történtek, hogy lánya magával hozta Magyarországra. Közben behívták a lévai rendőrségre okmányainak leadása miatt Gubík Lászlót. Ő volt az első szlovákiai magyar, aki nyilvánosságra hozta, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik. Gubík László azt mondja, még nem döntötte el, jelentkezik-e a rendőrségen.
Elmegyek-e vagy nem megyek el? Még jogászokkal egyeztetünk a kérdés kapcsán, hogy mik is lehetnek a pontos következmények, viszont én továbbra is következetes kívánok maradni önmagamhoz, és mivel én hivatalos értesítést nem kaptam arról, hogy én ellennék szlovák állampolgár, éppen ezért alkotmányelvemes módon engem ne fosszanak meg állampolgárságomtól, és hogyha valaki még továbbra is szlovák állampolgár, úgy nem látod benne gondot, nem látod gondot abban, hogy én használhatná okmányait.
Megszavazta a román szenátus a magyar kormány támogatásával alapított Sapientia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem akkreditálásáról szóló törvénytervezetet. A román kormány azután terjesztette a szenátus elé a tervezetet, hogy a Román Akkreditációs Bizottság elismerte, hogy valamennyi minőségi követelménynek eleget tesz az egyetem, amely Kolozsváron, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen működtet karokat. A szenátus az első ház, amelynek állást kellett foglalnia a törvénytervezetről, amelyet még a képviselőház és el kell fogadnia. 130 ezer alá csökkent Marosvásárhely lakosainak száma derült ki a legfrissebb népszámlálási adatokból. Ez 200 ezerrel kevesebb, mint amennyi a 2002-es összeírásnál volt. Eddig Maros megye 51 településéről lehet tudni részleges adatokat, ezek közül 32 településen a lakosság több, mint a fele magyar, 4 településen pedig 40% és 50% közötti a számuk. 20 éves zászlava is szerepel a szerb hadsereg tartalék listáján. Ez az a lista, amikre azokat a tárgyakat írják fel, amelyeket az államháború vagy rendkívüli állapot esetén lefoglalhat. Az öreg zászlava tulajdonosa csak most tudta meg, hogy szükség lehet autójára. A katonaság adatbázisának frissítésekor ugyanis felszólították, vigye el az autót a legközelebbi laktanyába műszaki ellenőrzésre.
20 éves, kissé korhadt zasztaváját mutatja ez a bácskai földműves. Dáne Poznyik régóta használja az autót, arról azonban fogalma sem volt, hogy az szerepel a szerb hadsereg tartaléklistáján. Nemrég szólították fel, vigye az autót a helyi kaszárnyába műszaki ellenőrzésre. Döbbenetes, hogy a szerb hadseregnek épp az én zasztavámra van szüksége ahhoz, hogy a hazát védje, mondja Dáne Poznyik. A Honvédelmi Minisztérium nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban. Közleményükben azt írják, a jármű szerepel a hadsereg tartaléklistáján, így műszaki ellenőrzését törvényesen rendelték el. Háború és rendkívüli állapot esetén a hadsereg igényt tarthat az állampolgárok tulajdonára, mondja Márko Milosevic, a Biztonságpolitikai Központ nevű civil szervezet elemzője. A szerb hadseregnek speciális adatbázisa van arról, hogy háborúban vagy például természeti katasztrófák esetén mire van szüksége. Elsősorban járművekre, munkaeszközökre, épületekre, benzinkutakra, hétvégi házakra és vízi járművekre tartanak igényt. Azokat, akik ezt nem engedélyezik, vagy eladják járműveiket úgy, hogy azt nem jelentik be, több mint 100 ezer forintnak megfelelő dinárral büntethetik. A szerb rendőrség nyilvántartása szerint engedéllyel 1 millió 200 ezer fegyvert tartanak otthonukban az emberek. Ezen felül körülbelül 950 ezer illegális fegyver lehet a szerbeknél. Ezzel a számmal Szerbia a világ élbolyához tartozik, de kétségtelen tény, hogy a többi balkáni országhoz hasonlóan nagy hagyománya van a fegyverek birtoklásának és használatának is.
18-ról 25 évre emelik Romániában a fegyvertartási engedélyhez szükséges korhatárt. Egyéb szigorításokat is bevezetnek, például évente kell pszichológiai vizsgálaton részt venniük az éles lőszerrel működő fegyverek tulajdonosainak.
Romániában jelenleg 140 ezer embernek van fegyvertartási engedélye, közülük 5000-en 25 év alattiak. A hatóságok összesen 180 ezer bejelentett, éles töltényű fegyverről tudnak. György 2 évvel ezelőtt vásárolt egy Walther P99-es pisztolyt, 19 évesen, mégis egyetért a korhatár növelésével. Szerinte Romániában nincs meg a fegyverviseléshez szükséges kultúra.
Szerintem az emberek inkább támadásra, mint védekezésre használnánk. Nekem még az elmúlt 2 évben soha nem volt szükségem, hogy használjam, de a tudat az mégiscsak jó, hogy ott van az embernek szükség esetén.
18 évesen még fogalmuk sincs, mit kell kezdeni egy fegyverrel. Ha a fiamról lenne szó, biztos nem járulnék hozzá, hogy 25 év alatt szert tegyen egy pisztolyra, mondja ez a szülő. A fegyverkereskedő viszont a bevétel kiesés miatt aggódik. Nem jogos a korhatáremelés, mert 18 év fölött mindenki felelősséggel tartozik a tetteiért, mondta. A rendőrség sem ért egyet a változással. Az Európai Unióban a 18 év az általánosan elfogadott korhatár. Igazságtalan lenne, hogy 25 év alatti más országok állampolgárai tarthatnak fegyvert és bejöhetnek vele az ország területére, míg a román állampolgárok nem, mondja a felügyelő. A rendőrség szerint semmilyen kimutatás nem bizonyítja, hogy az az 5025 év alatti fiatal, aki jogosan tart magánál éles lőfegyvert, kevésbé felelősségteljes. Az engedély megszerzése eddig is különösen szigorú volt Romániában. A rendfenntartásban dolgozókon kívül csak nagyon nehezen lehet hozzájutni éles lőfegyverhez. Hivatalos dokumentumokkal kell megindokolni a szükségességét.
Mikulás napján a jótékonysági szervezetek már készülnek a karácsonyi ajándékozásra. A Mikulás gyár péntektől várja az adományokat Budapesten az 56-osok terén, a cipős doboz akció szervezői pedig már december 1-től várják a gyerekeknek szánt ajándékokat.
Zsúfolásig megtel gyerekekkel a fővárosi nagy cirkusz lelátója. A baptista szeretetszolgálat így akarja felhívni a figyelmet a napokban indított cipős doboz akciójára.
Arra kérjük az adományozókat, hogy először is döntsék el, hogy fiúnak, lánynak, milyen életkorú gyereknek készítik a cipős doboz ajándékot, és gondolják végig, hogy minek örülnének, ha ők gyerekek lennének.
A szeretetszolgálat 8. alkalommal szervezi meg adománygyűjtő akcióját. Tavaly több mint 22 ezer gyermeken segítettek Magyarországon és határon túl. Nem csak a felnőttek, a gyerekek is szívesen adakoznak.
Minden évben szoktunk küldeni cipős dobozt a szegényebb gyerekeknek.
Végül a szegény legény elhatározta, hogy kőlevest főz.
A Mikulás gyár is készül a karácsonyi ajándékozásra. A szervezők kőlevest főztek, csak úgy, mint a magyar népmesében a szegény vándorlegény, aki egy kis furfanggal volt kénytelen megvendégeltetni magát a falubeliekkel.
Konzerveket, lisztet, tésztát, cukrot, sót, minden mennyiségben, étolajat, mindent, ami jól dobozolható és szállítható, illetve szeretnénk, hogyha jó minőségű ruhák, játékok, könyvek érkeznének adományként.
A közmédia is támogatja a Mikulás gyár rendezvényeit. A képernyőről már jól ismert műsorvezetők segítkeznek a gyűjtésben.
Lehetőségünk van ugye hírul adni az emberek számára, hogy adakozzanak, hiszen nem mindenkinek ez juthat el, akár élelmiszer vagy gyerekekhez játékok.
Idén először a Magyar Posta térítésmentesen kézbesíti az adományokat a Mikulás gyárnak.
Gyergyó Szent Miklósra látogatott a Magna Cum Laude. Ezúttal azonban nem koncertet adott a népszerű zenekar, hanem ajándékokat vitt a Böte atya vezette gyermekotthon lakóinak.
Mező Mihály, a Magna Cum Laude zenekar énekese ősszel ismerte meg a gyergyói gyerekotthon lakóit. Megsajnálta őket, ezért gyűjtött ajándékokat az ünnepre. Az adományok egy teherautóra sem fértek fel, ezért az együttes autóbuszát is megrakták.
Próbáltunk összeválogatni olyan dolgokat, ami megkönnyít a minden hétköznapét a vezetőségnek. Persze gondolván a gyerekekre is, ugyanis ők nem biztos, hogy egy mosógépnek vagy egy hűtőszekrénynek örülnének, ezért csokoládét, játékokat hoztunk.
A gyergyószentmiklósi Szent Anna gyerekotthonban jelenleg 20 kis gyermek él. Jövőre 60 hátrányos helyzetű gyereket szeretnének majd fogadni. Ezért különösen hálásak a zenekar adományáért.
Mi most ősszel indultunk, és az egész háznak ugye a berendezése és a működése adományból van, tehát ez nekünk nagyon-nagyon nagy öröm volt így karácsony előtt, ugye, mert hát ez nekünk nagyon nagy ajándék.
Utad egyszer a végéhez én, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.
A gyerekek által előadott ünnepi műsor után Mező Mihály és társai néhány saját szerzeménnyel viszonozták a szívélyes fogadtatást.
Több szúrással megölte, majd kályhába dobta életképesen született csecsemőjét. Elkezdődött annak a nőnek a tárgyalása, aki áprilisban így akart megszabadulni házasságon kívül fogant gyermekétől Kunmadarason. A nő beismertetettét. A 28 éves asszony akár életfogytiglani fegyházbüntetést is kaphat.
Meg volt égve. A karja meg volt égve. Látom, hogy az egész karja meg volt égve.
A rokonok is megdöbbentek, amikor meglátták a csecsemő összeégett holttestét a cserépkályhában, ebben a kunmadarasi házban, még áprilisban.
Nem adott a fiam semmit, hát korán lezajlott itt minden. A gyerekek se tudnak semmit, azok se hallottak semmit, hát ez furcsa. Nem tudom, Ilyet még én sem láttam, bizonyisten.
A négy gyerekes asszony végig titkolta a terhességet. Ha a rokonok rákérdeztek növekedő pocakjára, azt mondta, egészségügyi problémái vannak. Nem véletlenül titkolózott.
A vádlottnak az élettársa börtönbüntetésének ideje alatt fogant egy terhesség, amelyet titkolni szeretett volna, ezért 2011 áprilisában egészséges, életképes fiúgyermeknek életet adva, ezt követően őt törölközőbe csavarta, egy 7 cm penge hosszúságú ollóval több sérülést ejtett rajta.
Az orvos szakértő szerint a kisfiú legfeljebb fél órát élhetett.
A vádlott a törölközőt meggyújtva megpróbálta a testet elégetni, a bűncselekmény nyomait eltüntetni.
De nem sikerült, mert a férjekor már felébredt. Ő értesítette a mentők pedig a rendőrséget. A keddi tárgyaláson a vádlott egyébként nem tett vallomást. Tettért akár életfogytiglani fegyházbüntetést is kaphat.
Páncélszekrényt akartak lopni éjszaka egy kis kunmajsai óvodából. A nem éppen furfangos tolvajok kibontották az óvoda gazdasági épületének falát, ám mielőtt hozzáfértek volna a szekrényhez, megszólalt az épület riasztója. Valószínűleg az ovisok ebédpénzére pályáztak, csak hogy a térítési díjakat ma reggeltől lehetett befizetni, ezt pedig még az óvoda bejárati nagykapujára is kiírták.
Valószínűleg, hogy a páncél szekrénynek az eltulajdonítása vagy kihozatala lett volna a céljuk.
A lehető legbonyolultabb módszerrel akarták ellopni a kiskunmalsai óvoda páncél szekrényét. A gazdasági épület falát bontották ki.
Ezek valószínűleg a bűnelkövetők által használt eszközök.
Vascső, ásó és egy kisebb véső. Ezekkel próbálkoztak a vállalkozó kedvű betörők. Pedig első ránézésre teljesen alkalmatlannak tűnnek egy 40 centis vályogfal lebontására. Ők azonban kitartóak voltak, bár néhány órába biztos beletelt a nagy munka. Végre bejutottak a páncélszekrényig. Ekkor kezdett félrecsúszni az alaposan átgondolt terv. Megszólalt a riasztó. Nyilván azt sem tudták, hogy van.
Egyrészt itt ez hangriasztást is ad, ha a mozgásérzékelő érzékel mozgást, illetve bejelez egy ilyen figyelő ellenőrző központba, ahonnan perceken belül itt tudnak lenni az emberek.
A páncélszekrényt, a lebontott falat és persze az értékes szerszámokat is hátrahagyva fejvesztve menekülhettek el a helyszínről. Kérdés persze, ha nem jelez a riasztó, vajon hogyan cipelték volna el a csaknem 150 kiló szekrényt az udvarról? Az újabb meglepetés akkor érte volna őket, amikor kinyitják. Egy fillér sem volt benne. Az óvodások szülei csak ma fizették volna be az ebédpénzt.
Nem volt esélyük, egyáltalán nem volt, mert ma kezdődött volna a térítési díjbeszedés, ami egy óra után már szintén nem aktuális, mert pénz már nincs az óvodában.
Ezt persze a nagy falbontás előtt is megtudhatták volna a betörőjelöltek. Az óvoda kapujára ugyanis ki van írva, mikor szedik be a pénzt. Csak el kellett volna olvasni. Az óvoda üres páncélszekrény egyébként népszerű a környék tolvajainak körében. Már két hónappal ezelőtt is próbálkoztak.
Ezen hatoltak be.
Akkor az épület ablakán mentek be, de csak egy vasrácsig jutottak. Néhány évvel ezelőtt pedig a tetőn át próbálkoztak. Lehet, hogy nem is a pénz, hanem maga a páncélszekrény kellett nekik. A rendőrség minden esetre rongálás miatt indított eljárást.
Élet is lehet azon a bolygón, amelyet nemrég fedeztek fel amerikai csillagászok. A NASA kutatói a Kepler űrteleszkóppal bukkantak a Földhöz hasonló égitestre. A Kepler 22b névre keresztelt bolygó 600 fényévre van a naprendszertől, csak nem 2,5-szer akkora, mint a Föld, és 290 nap alatt járja be pályáját egy napszerű csillag körül. A kutatók még nem tudták megállapítani a pontos tömegét és szerkezetét. Szerintük azonban a felszíne sziklás, a hőmérséklet pedig 21 fok körül lehet. A bolygón akár tömör jég, sőt óceán is kialakulhatott. Ez volt a Híradó. Már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. A közbeszédben ma este fél héttől Apáti Tóth Kata várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Esetleg valaki szeretne még mondani valamit?
Veronika vagyok. Egész életemben első akartam lenni. Osztályelső az iskolában, első a kerületi szavalóversenyen, első a műveltségi vetélkedőn, a férfiaknál.
Végre nem bánom, hogy nem jött össze. Most már tudom, 10. lenni a legjobb.
Igen, mert a Reálban most minden 10. vásárlónk nyer. Összesen akár 10 millió forint nyeremény vár vevőinkre.
Vajon miért ilyen vaníliás a pusütije?
Azért, mert igazi őrölt vanília darabkák vannak benne. Eredeti bourbon vaníliás cukor. A Dr. Ötkertől.
Mindegy, hogy kicsi ünnepet tervez, vagy nagyot. Sok vendégeset, vagy meghittet. Akár gyerekeset, vagy épp felnőtteset. Mindegy, hogy vidéken, vagy a városban. A Tesco-ban mindent kedvező áron megtalál hozzá. A Tesco színes szaloncukor most csak 499 forint. Tesco, a legkisebb is számít.
A Proenzi 3 Expur a hármas hatás mellett Expur Komplexel is segíti az ízületek egészségét. Egészséges ízületekkel vidámabb az ünnep. A Proenzi meglepetése az új hialuronsav tartalmú Proenzi Hial. A karácsonyi csomag Proenzi 3 Expurral és ajándék Proenzi Hiallal már a patikákban.
Ügyfeleink bár különbözőek, egy dologban egyetértenek. Fontos nekik a magas kamat. Válassza ön is a 3 hónapos ciptéli betétet évi 7,75% kamattal korábban elhelyezett összegekre is. Mert az új ügyfélnél csak egy fontosabb van, a CIB ügyfél. CIB Bank.
Minden, ami az ünnephez kell, kedvező áron a Tesco-ból. A fél literes kozel dobozos sör most csak 135 forint. Tesco, a legkisebb is számít.